Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát egy érdekes úton vagyunk a holland-kelet-indiai útvonalon, és Szenegált érjük el, ami azért is vicces, mert hogy van nekik régi kapcsolatuk Hollandiával is, és ma teljesen véletlenül holland-szenegáli meccs lesz.
Sör nélkül.
Hallottam egyébként, nyilatkozott a szenegáli futballkapitány a BBC-nek, aki egyéb Afrika kupa győztesek, hogy erős holland csapat ellen fognak kiállni. Izgalmas mérkőzés lesz. Na, de hogy...
És hát odáig megy a Párizs, vagy ment régen a Párizs-Dakar rally, ugye ott van Szenegálban Dakar.
Szóval egy picit jobban megfejteni ezt az országot, itt van velünk a BDO Magyarországi ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Hollandiával azért egyébként Szenegálnak a kapcsolata, így a futballpályát leszámítva, alapvetően békés volt, tehát a hollandok csak megálltak itt, tehát ugye a Kelet-Indiai Társaság, most idén a kereskedelmi útvonalakat vettük, és ugye ez a Kelet-Indiai Társaság az Indiába ment tovább, és ez a hajóútnak egy állomása, tehát itt a hollandok nem igazán kereskedtek, hanem a Amsterdamból, vagy Hollandiába indultak, akkor ez egy vízfelvételi pont volt. Ez Nyugat-Afrikának egyik a legnyugatabbra eső partvonala, és így mentek le a következő állomásig, ami jövő héten lesz Dél-Afrikáig. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, itt nem nagyon kereskedtek, vagy csak minimálisan, inkább egy megálló pont volt, de azért érdekes, mert Nyugat-Afrikának ez a pontja, ez gazdaságilag egy nagyon érdekes pont volt sokáig. Egyébként a Kelet-Indiai Társaságról annyit, hogy 1602-1796-ig, tehát majdnem 200 évig működött, és abban az időben a világ legnagyobb cége volt, tehát több mint 4800 hajóval, közel 1 millió emberrel dolgoztak egészen Ázsiáig. Tehát egy elképesztő nagyságrend volt, és ugye az a kereskedelem, amit ők lebonyolítottak ezen az útvonalon, az gyakorlatban hát az amszterdami tőzsdének és egy csomó mindennek az alapját adta. Na most a Szenegál úgy, ahogy András mondta, így a Dakar a fővárosa, és hát a Párizs-Dakar az egy híres autóverseny volt, ami egyébként ma már, tehát a brandjében létezik, Dakarnak is hívják a versenysorozatot, de már nem Dakarba fut be, ami lehet, hogy egyszer visszatér, de a probléma az a mauritániai szakasztal van, ahol 2008-2009-ben franciákat öltek meg, pár ember halt meg, de az éppen elég volt ahhoz, hogy a versenyt a szervezők bizonytalannak ítéljék meg, és a versenyt a mezőny nem engedték át Mauritánián. Most Mauritánia nélkül ez a verseny nem tud Szenegálig eljutni, mert ez egy óriási kerülő lenne. Tehát ezért áll most Dakar, de függetlenül Dakari befutótól, most ez éppen azt hiszem Szaúd-Arábiába fog ez a verseny lezajlani, de volt már Dél-Amerikában is. Tehát ez a verseny ez ma is él. Na most a történelme során egyébként a Szenegál, hogy a fekvését mindenki értse, az északról Mauritániával, tehát közvetlen partvidéki ország, Nyugat-Afrika, keletről Mali, itt van Bamako egyébként, ide fut be a Budapest-Bamako, vagy nem tudom most honnan indul, amit egyébként magyarok szerveztek, és szintén az inkább ilyen hobbi verseny, de szintén már elég híres, és délről pedig Guinea, illetve Guinea-Bissau, ezek volt Portugália.
Igen, és van ez az enklávé Gambia, ami így van, benne az országban.
Abszolút, a Gambia szintén egy folyó, tehát északról Szenegál szintén egy folyó, tehát az ország északi határa a Szenegál folyó mentén fekszik, míg középen az ország, vagy inkább egy kicsit délre, az egyenlítőz közel van Gambia folyó, amelyik egyébként angol terület volt, míg Szenegál francia terület volt, és valójában ez a két, az angolok szabályozták a Gambia környékét, és a franciák meg a többit, és valahogy ez nem nagyon jött össze, önálló terület is maradt, és Gambiaként működik ma is a Gambia folyó mentén élő, az egy nagyon kis, kis ország, de nem egyesültek. Volt egyébként a történelem során, azt hiszem 82-ben ilyen Szenegál-Gambia együttműködés, vagy ilyen talán összeolvadási kísérlet is, de ez nem, nem jött létre. Tehát na most a térség azért volt híres, tehát Dakar, és az, azelőtt van egy kis sziget, ez a Goré nevű sziget, uh-huh. ami, ahol igazából kikötöttek, és nyilván valószínűleg vízfelvételi pont volt, amit az érdekes tudni, mert azért itt nagy távolságok voltak, és szerintem Amsterdamból lejutni, vagy Hollandiából lejutni ide, az is azért jó egy pár nap volt, és ezeknél a hajóknál mondjuk azt mondják, a kelet-indiai hajók már a holland hajók gyorsabbak voltak, mint a portugál hajók, és a sebesség az annyiból számított, és ami szintén mai napig téma, hogy kevesebb emberrel tudták a hajót üzemeltetni, de akkor is ugye nyilván így a teherszállítási képességei javultak ezeknek a hajóknak, illetve a szükséges élelmiszermennyiség, amit magukkal kellett vinni, az, az is ettől függött. De én úgy tudom, hogy ez egy ilyen vízfelvételi megállópont volt alapvetően, és így, így álltak meg, de Goré egyébként nem arról híresen, Goré volt sajnos Nyugat-Afrikának a leghíresebb rabszolgakereskedelmi pontja. Tehát ez a térség, amiről beszélünk, a kelet-indiai társaságtól teljesen függetlenül a világtörténelem egyik legerősebb rabszolgakereskedelmi központja. Közel 2 millió ember, tehát az akkori lakosság egyharmadát vitték el rabszolgának. Azt arabok indították ezt a kereskedelmet, itt a helyi törzsek közötti háborút használták ki, és az innen elszállított rabszolgáknak egy jelentős része egyébként a karibi térségbe vagy Dél-Amerikába ment. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, ilyen szempontból egy nagyon hányatos sorsú környék. Egyébként a történelmén röviden átfutva a 15. században portugálok használják ezt a területet. Innen keltek át egyébként az Atlanti óceánon Brazíliába, tehát a portugál hajósok fedezték fel ezt a szigetet is, ők telepítették meg az első pontokat, aztán 1677-ben a francia gyarmat lesz, ők már kirennek a partra, és Szenegált ilyen szempontból meg. Megkülönítják, ők is maradnak végig, tehát ez valójában ez a terület végig francia gyarmatként szerepel. 1959-ben lesznek függetlenek, és hát azóta a független ország az egyébként az egyik legsikeresebb ilyen volt gyarmati országként kezdenik. Nyilván rengeteg problémája van, tehát azért ez Afrika, de azt kell látni, hogy annak érde, hogy rengeteg a problémájuk, ezek a tipikus afrikai problémák, korrupció, erőszak és így tovább, de mégis úgy néz ki, hogy a gyarmatbirodalom megszűnése után ez az ország valahogy önálló lett. A fekvése egyébként annyira...
Igen, mert közben azt néztem, hogy a világ 8 leggyorsabban fejlődő gazdasági közé tartozik a Világbank várakozásait nézve, hogy milyen, milyen növekedés produkál. Tehát van itt azért van egy csomó minden a mezőgazdaságon túl, bányászat, építőipar, idegenforgalom, halászat, abszolút. Minden.
Igen, hát nagyjából ezek vannak, amiket elmondtál. A bányászatnál, tehát ugye maga az ország, ez egy trópusi ország, a fekvése nagyjából sík, tehát tényleg, de ezt a folyók is részben adják, tehát nem egy hegyvidékes rész. Igazából a délkeleti részén van a legmagasabb hegy, az 650 méter, de ami nem túl magas, azt azért tudjuk nagyjából, hogy a hegyek adják általában az ásványi kincseket, de őnekik azért van aranyuk, van olajuk, van foszfátjuk, foszfátban elég erősek, és azt erősen exportálják, de ennek én a lakosság 70%-a mezőgazdaságban van. Most a mezőgazdasági résznél egyébként, amit én olvastam róluk, a leghíresebb termékük, vagy a terményük, az a földi mogyoró. De rengeteg minden megterem, tehát ilyen szempontból tényleg egy érdekes terület. Azt mondják, a klímaválság őket is érinti, de ettől függetlenül azért ez a dolog működik. És hát a legerősebb ágazatok, ahogy mondod, bányaipar, halászat, mezőgazdaság, és hát a turizmus, tehát Dakar azért mégiscsak Dakar, és ilyen szempontból egy nagyon ismert város lesz. De érdekes egyébként, hogy az autósportnak milyen ereje van, mert én azért azt mondom, hogy a Párizs-Dakar nem futott volna majdnem 20-25 vagy 30 évig, vagy talán még tovább is, akkor azért egy kicsit más lett volna ez a történet. De hát a franciák szerették, francia gyarmat volt, és tényleg ez egy jó történet volt. Most gazdaságilag egyébként, tehát adójogilag az ország úgymond semmi különös. Itt azért tudni kell, hogy az OECD textú GDP arány az nagyjából feleződik, tehát ezek az országok nem a legerősebb adófizetők, tehát itt a GDP arányosan 18% az adó, ami azért nem túl sok, itt az egyfőre jutó GDP az 1400 dollár, tehát az nem egy túl magas érték. Egyébként nem beszéltünk a népességről, egy 17 milliós ország, durván 196.000-197.000 négyzetkilométeren, tehát Magyarországnál nagyjából kétszer akkora területről beszélhetünk, tehát nem egy nagy ország, Afrikában ennél sokkal nagyobb területek is vannak. De most az adórendszere ebben az afrikai összefüggésben átlagos, de tehát az OECD-nek a fele. Az adókulcsai is egyébként elég magasak, úgymond a szokásos szerint a áfája 18%, a turizmuson van 10%, a társasági adójuk az 30%, tehát ez érdekes, hogy a világban mire építi ezt az optimizmusát. Valószínűleg azért egyébként, mert a politikai feltételek itt adottak, és azért a kereskedelem a partvonalak mentén jó is, de akarnak most is nagyon jó a kereskedelmi, tehát megközelíthetősége, tehát azért ez a kikötő biztos, hogy jó, de a 30%-os társasági adó azért az nem egy túl erős, és nem lehetett olvasni azokról a nagy iparágokról, amik általában lekísérik a kereskedelmet, tehát a bankipar, biztosítási iparágok. Ezeket én nem nagyon láttam itt. Vannak különböző adók a telekommunikációs cégeken, meg van egy minimum társasági adójuk is, ami 0,5% az árbevételnek. A biztosításoknál egyébként őnekik van egy adókedvezményük, ami egy fix 1%-os, tehát ők próbálják ezeket is vagy ide kötni, de ez nem nagyon megy. És meglepett, hogy az SZIA-juk az egy viszonylag gyors progresszióval, tehát 20-30 és 43%-ig megy föl, de a 30%-os SZIA-t már közel 2400 dollárnál elérik. Tehát viszonylag egy gyors progresszió, tehát azért ők adóznak szerintem itt, és valószínűleg ami miatt a világban is pozitívan nézi őket, hogy azért a francia közigazgatás megmaradt működésében. Tehát a korruptak, de ettől függetlenül legalább ami a rendszerben azok, és ilyen szempontból valószínűleg ez az ország könnyen kezelhető, és beruházási oldalról is még viszonylag jó, de nem tartoznak Afrika leggazdagabb országai közül, tehát ásványi kincsekben azért náluk jóval gazdagabb országok vannak, ezt talán, hogy beszéltük, jövőre majd nézni is fogjuk, de egy biztos, hogy Szenegál egy olyan transformáció ment át a gyarmat birodalomban, amit sikeresnek tartanak. Tehát, és ugye történelmileg is egy a fekvése miatt már a legnyugatabbra fekvő afrikai ország, ebből a szempontból ők a mai napig fontosak tudtak maradni, de a hollandoknak ők nem itt folyt a fő kereskedelem, hanem igazából ők mentek tovább Dél-Afrikába, és ez egy ilyen fő állomáshely volt. Nyilván vásároltak, de azért Szenegálnak nem volt annyi mindene, amiért a hollandok itt olyan sok időt töltöttek volna.
Hát majd ma délután 5-kor magyar idő szerint meglátjuk, hogy mit csinálnak. Mert mondom, 2021-ben Afrika Kupa győztesek lettek a csapatukkal, úgyhogy nagy reményekkel futnak neki a mérkőzésnek.
Így van, hát sok sikert nekik. A történelemben azért a hollandokkal nem sok dolguk volt, tehát nem az erőszakos hollandokkal volt dolguk.
Hanem a franciákkal, igen.
Igen.
Hát még a nemzeti mottojuk is franciául van lényegében a szenegáliaknak.
Igen. De hiányzik a legjobb labdarúgójuk a szenegáliaknak.
Na,
a Mané. Hát le van sérülve.
Sérült.
Na igen. Tessék.
Beh.
Ennyi, hát, hogy egyáltalán hol foglal helyet a geopolitikai ranglétrán, meg mit csinál Szenegál, hát ezt majd megtudjuk a Botontól. Neked köszönjük szépen.
Köszi szépen. Sziasztok!
Kerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. A holland-kelet-indiai útvonalon Szenegál volt a megállunk, és erről fogunk majd beszélgetni tovább a reklám után Feledi Botonddal is.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Még mindig Szenegálban vagyunk, mert hogy a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalát követjük a Dóvilág rovatunkban. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérdezzük, hogy akkor most mi a helyzet Szenegállal, kinek barátai, kinek nem barátai.
Milyenek a szenegáli hétköznapok? Tehát, hogy így afrikai szemmel nézve nyugodtabbak, mint az átlag, vagy ott is fornak az indulatok, hadurak jönnek, mennek, gerillák jönnek, mennek, robbantanak, ne utazzunk vidékre kenőpénz nélkül, szóval nem nagyon sokat tudunk Szenegáról, sajnos.
No, hát jó reggelt, sziasztok! Szenegál is nagyon izgalmas hely, ez egészen biztos, és alapvetően a szenegáli modell, mint az afrikai demokrácia egyik működtethető modellje szokott szerepelni példaként az irodalomban. Ez azonban tényleg a némi szentartásokkal kezelendő, persze fogunk látni hasonlóságokat más országokkal Afrikán kívül is, de azért nem tökéletes a rendszer, tehát ne azt várjuk, hogy itt egy kis Svájc működik. A hétköznapokban is egyébként mondjuk, ha az amerikai külügyminisztérium utazási tanácsait látjuk, akkor az szerepel ilyesmiben, hogy azért az utcai bűnözés az abszolút tömött területen működik, míg hát vidéken figyelni kell, de azért nem, tehát ez nem egy Niger, vagy nem egy Boko Haram terület. Alapvetően egy 20 ezer fős hadsereget működtetnek, amit amerikaiak és franciák képeznek ki. És ezekkel az egységekkel elég komoly részben a mauritániai határoktól induló, részben a másik belső területek felé vezető utakon igyekeznek az iszlamista radikális sejteket felszámolni. Tehát ugye ennek a régiónak ez az egyik sújtása, hogy elég komoly a belső száheli területeken lévő egykori Al-Qaida, egykori iszlám államos, de lényegében neoszalafita radikális muzulmán terrorista mozgás.
Ez azért furd, vagy hát azért nem meglepő, mert ugye a Párizs-Dakar sem Párizs-Dakar, és ez nem véletlenül van így, mert hogy nem tudják a versenyzők biztonságát garantálni.
Igen, ez a terület, ez nagyon-nagyon-nagyon dinamikusan változik. Most itt ugye Maliból kivonultak a franciák, az orosz Wagner csoport, akit már Ukrajnából is sajnos ismerünk, ugye az egyik legnagyobb zsoldos orosz sereg, ez jelen volt itt is, innen vitték vissza őket erőszakoskodni Ukrajnába.
De mit kerestek ott a Wagnerék? Ez egy érdekes fordulat.
Hát a Wagnerék közép-afrikai köztársaságban megjelentek néhány éve, és az oroszok nagyon keményen, tehát amíg a kínaiak a gazdaságpolitikai eszközökkel veszik a befolyást, addig az oroszok az erőszak szervezetekkel. Hát mindenki amihez ért. Úgyhogy ilyen szempontból ez már egy ilyen évek óta történő mozgással a közép-afrikai bizonytalan területeken megjelennek orosz zsoldosok, akik mondjuk úgy, hogy kevesebb feltételt támasztanak, mint a francia békefenntartók vagy más nyugati egységek. Tehát a hadurak rendelkezésére állnak, és hát teljesítik feltehetőleg, amit kell. Ez nem Szenegál, jó? Tehát ezt azért hangsúlyozunk, hogy ezek más területek, de ez a hangulat úgy az övezetben.
És hogyha azt nézzük, hogy Szenegálnak az elhelyezkedése, történelme, kapcsolatai milyenek, akkor ki az, akinek fontos lehet Szenegál? Esetleg egy jó hely, ahol megvetheti a lábát?
Hát Dakar miatt kínaiak körbehajózhatják Afrikát.
Ugye tegyük hozzá, hogy Dakar a francia gyarmatbirodalom, tehát a kelet, a nyugat-afrikai gyarmatbirodalom fővárosa. És a függetlenedéskor is ugye rengeteg fehér maradt, tehát itt azért egy egész más típusú posztgyarmati struktúra jött létre a francia törvényhozás átvételével, megtartásával egyezőleg, és az USA is jelen van pont a terrorizmus miatt elég komolyan műveletekben, de ugye azok után, hogy a 90-es években volt egy rövid időszak, hogy véletlen Tajvant ismerték el Szenegáliak a két Kína politika jegyében. Gyorsan változtattak ezen 2000-ben, és azóta bizony-bizony Szenegál az egyik kínai bástya ebben a régióban, mert hogy az itteni államfő volt az első, akit már Xi Jinping meghívott Afrikából. Egyébként tavaly tartották itt a Kína-Afrika csúcs találkozót, és az egyik legnagyobb, vagy hát mondjuk így, hogy leglátványosabb, az ország méretű miatt nem a legnagyobb de az ország arányaihoz képest nagyon nagy kínai jelenlét van. Ezek az iparban mindenütt látványosak. Viszont képzeljétek el, hogy már ugye 2000-ben nagyjából elindul ez a nyitás, és 2004-2005-ben az első tüntetés hullámok kitörnek.
Aha.
Tehát a szenegáli kiskereskedők megelégelik a kínai kereskedők dömpingárait, és a Munkaadók Országos Szövetsége, a gyáriparosok, a bezáró textilgyárak. Tehát egyszerűen a kiskereskedő jó oldalon elfogy a férna, és ez azóta is tart, de hiába. Tehát a szenegáli KKV szektor importja 50%-kal esik. Mert hogy mások hozzák be helyettük. Tehát egy nagyon
kiskorítás
van a saját piacukról. És akkor itt példák, rengeteg példát lehet találni, a helyi cipőgyáros versus a kínai cipő. Tehát, hogy nagyon-nagyon keményen leírtották a belső, hát nyilván nem szuperversenyképes ipart, és ebből komoly társadalmi feszültség van egész addig, hogy tényleg lehetett belőle tüntetést szervezni.
Bocsáss meg, nem akarom megszakítani a gondolatmenetedet, úgyhogy fejezd be, én meg a...
Lehet, hogy pont azt akarod kérdezni.
Hát az igen, könnyen meg lehet, mert hogy igazából mennyire stabil demokrácia abból a szempontból, hogy én idén nyáron, mintha olvastam valamiféle tüntetést annak kapcsán, hogy a választások nem voltak szabadok, és hogy maga a nem tudom én jó régóta hatalmon lévő elnök az szeretne még jó sokáig.
Na, nagyon jó, pont ezt akartam mondani. Éreztem én, hogy jó irányba megyünk. A hétfői dinamika. Na most mitől ez a mintademokrácia Afrikában? Attól, hogy nem volt katonai pucs. Tehát azért tartjuk Szenegált számon stabil demokráciaként, mert itt tényleg a katonaság még soha nem vette át a hatalmat. Francia mintára 7 éves elnökségi ciklusok vannak, és 2000-től, ugye 2014-ig ezt kitöltötte. Sőt, most a számokban nem vagyok biztos pontosan, de a lényeg, hogy volt egy 2 ciklusos elnök elődje a mostani elnöknek, aki 2019-ben újította meg újabb 7 évre a mandátumát, ez Szál elnök, és hát azért ugye ő alapvetően szintén az előző elnöknek a korrupciós ügyei kapcsán lett megválasztó, hogy azokat hajlandó volt kivizsgálni, csak apró szépség, hogy amikor ő bejelentette még nem elnökként, hanem pártfőtitkárként, hogy foglalkozna ezzel az üggyel, és az elnök fiát is elővették annak idején, akkor egész véletlenül volt a házelnök, de a párt alóla, képzeljétek el, hogy az 5 évesről hirtelen 1 évesre szavazta át a házelnöki kinevezést, és véletlen minden más posztot megszüntettek a házszabályban és a pártszabályzatban, úgyhogy megpróbálták kiszorítani, de ez tulajdonképp segített neki hatalomra kerülni, úgyhogy így aztán bejutott az elnökségi székbe, és ezt meg is tudta tartani. Viszont vannak ellenfelei, akik ilyenkor a választások idején véletlen börtönbe kerülnek, és hát a nepotizmus sem egy nagyon-nagyon távoli dolog, testvére most éppen a vízügyi miniszter, Sóhora valamilyen vállalatot vezet, és hát számos unok a testvére is megtalálható.
Hát jól van, de legalább nem volt katonai pucs, meg ilyesmi.
Az vesse Kántor Endrére az első követ, aki nem senki. Nevez neki engem, senki nem tudom én, hadügyminiszternek, hogyha Kántor Endre elnök lenne, tehát hogy nem kell.
Ja, értem.
Pedig még unokatesók se vagyunk.
Lenne itt a Feledi külügyminiszter úr, Mihálovics hadügyminiszter.
De legalább egy alkotmányvíróság lehetne, nem? És találtak, jó van. Na hát szóval azért, tehát ez a demokrácia is a maga sebeiben szenved, ugye 80%-a a lakosságnak semmilyen egészségügyi biztosítással nem rendelkezik, ez volt az egyik nagy programja, tehát mondjuk ez egy olyan dolog, amin tényleg dolgozott, és hát 47% volt néhány éve még a szegénységi küszöb alatt, tehát azért nem egy hihetetlen vidám történet. Na de itt a válasz arra, amit Zolival kérdeztetek, hogy miért gondolja azt a világban, hogy itt hihetetlen növekedés van.
Igen.
Hát hölgyeim és uraim, itt egy óriási gázmezőt találtak. Mégpedig,
végre!
Ugye, tehát Közép-Afrika legnagyobb offshore kitermelése fog létrejönni a Mauritán-Szenegáli tengeri határon, akarom mondani óceáni határon.
Itt nincs vita? Mert ezekkel a gázmezőkkel csak a baj van, ugye találnak gázmezőt és elkezdek húzakodni, hogy akkor melyik nyúlványa, melyik országnak a tengereibe lóg bele.
Segítek, ezt a Total, ezt a francia Total fogja a pacifikációt elvégezni a két volt ex-gyarmata között, tehát ilyen szempontból itt megvan aláírva szépen a szerződés, 14-től 17-ig a feltárás zajlott, tehát ez elvileg 2023-ban már lehet, hogy az első LNG gázcseppek is kicsordulnak innen. Úgyhogy ez most európai szempontból is egy izgalmas történet, de hát az ő számukra pedig ugye itt elképesztő. Tehát nagyon nagy tartalékokat találtak, egyébként olajat is, úgyhogy ha ez elindul, akkor elindulhatnak a holland probléma felé, hogy nyersanyagokkal vajon majd mit fognak kezdeni, hogyha rájuk szakad ez a gazdagság. Hát meglátjuk, hogy ez a kínai viszonylatban mit hoz. Kínaiak, ugye csak még egy példa erre a befolyásra, a szenegáli digitális függetlenséget segítették azzal, hogy egy data centert éppen megnyitottak nem olyan régen most az ősszel. Hát nyilván ez nincsen bekötve Peking irodákba, de nagyon-nagyon sok más hidat, vasutat, egyebeket is építettek, tehát tényleg a kínaiak itt komolyan jelen voltak. A Nemzeti Színházat ők finanszírozták, tehát még a kulturális területen is ott vannak a Európában már többnyire sok helyen kitiltott Konfucius intézeteikkel együtt.
Figyelj! Hát így. Még egy kérdés, és így eszembe jutott, hogy ez a gambiai beékelődés, ez nem okoz konfliktusokat? Mert hogy meg kell kerülni...
Igen.
Hát volt nekik ez a szenegambiai köztársaság, amikor közösen nyomultak, úgyhogy nem...
Hát nem nagyon működött, tehát az a papíron többet volt, mint a valóságban, de nem, tehát ez most már nem okoz problémát. Igazából pont a Szal elnöknek volt az egyik nagy programja a szomszédokkal való kiegyezés. Uh-huh. Tehát ez elég jól működött, itt Mauritániával is több konfliktus volt, de ezeket el tudták rendezni, tehát alapvetően ez egy sikeres történet. Ha jól emlékszem, egyébként most éppen a szenegáli államfő az Afrikai Unió soros elnöke, uh-huh. Tehát ők elég komoly nemzetközi diplomáciát nyomnak, Kína irányban is, de ezzel együtt megtartották a francia-amerikai kötődéseket. A francia kormánynak csak a szenegáliakkal van kormányközi ülése Afrikából.
Aha.
Tehát azért ezt is
hát sok a bevándorló illetve... egyébként Franciaországban, úgyhogy...
Persze, tehát itt ez nagyon komoly francia iskolarendszer van, még mindig jelen az országban, tehát ezzel is segítik az elvándorlást, vagy hát a tehetség átszívását Európába. És mondjuk a 2010-es években úgy nagyjából az FDI 80%-a még mindig francia volt, és a szenegáli GDP 25%-áért francia cégek voltak felelősek.
Tehát hát itt azért jó kapcsolatok vannak, igen.
De azért nem arról van szó. Tehát Kína 2000 és 2017 között 143 milliárd dollárt tett Afrikába, ismereteink szerint. Uh-huh. Ami egy iszonyú nagy számnak hangzik, de csak Olaszország az európai újjáépítési tervből 200 milliárd eurót kap pár év alatt. Uh-huh. Tehát, hogy az arányokat érzékeljük.
Hát mondjuk kockázatosabb befektetés azért igen. Afrikába betervezni.
És mit építettek ebből az afrikaiak? Mert hogy úgy tűnik, hogy egy csomó helyen stadiont.
Na tessék.
Na itt is vannak stadionok, úgyhogy a stadion nemzeti színház is van, de épültek vasutak, épültek hidak, épültek más dolgok is. Nyilván a kínaiakat azért érdeklik a politikai objektumok, tehát minisztériumok felújítása, uh-huh. ilyesmi. De azért azt látni kell, hogy a kínaiaknak a saját kereskedői életének a megkönnyítése az egyik fő szempont. Tehát kikötőből út a vonat, és aztán persze néhány látványberuházás, hogy a helyi politikai elit ezt
el tudja adni a választásokon, igen.
És hát ebben nincsen probléma.
Igen. Jó, hát
nem
érdekes.
Nem gondoltam volna, mi, hogy ugye? Tudunk beszélgetni.
Azt hittem, hogy 5 perc Szenegáról elég lesz.
Gyorsan letudjuk, itt semmi megálló.
Nagyon izgalmas kiszolgálat.
Köszönjük szépen, Botond.
Na, hát szép hetet nektek is, hallgatóknak is. Sziasztok!
Köszi, szervusz!
Szenegálban jártunk, a holland-kelet-indiai útvonalat nézzük át Adóvilág rovatunkban.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.